Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Étkező Isten tiszteletünkön most először a 191. dicséretünket énekeljük együtt. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, keressük meg a 89. zsoltárunk és a zsoltárunk 1. és 7. verszakait énekeljük most. ami segítségünk és épkeztő Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most először a Krónikák második könyvéből hangzik hozzánk, a 36. rész 11. versétől kezdődően egészen a fejezet végéig tartó szakaszból. Így hangzik Isten igéje. 21 éves volt Cidkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úrházát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnytűztek profétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja nép ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem vént, sem aggasztyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az Úrháza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem bárfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene az Úr, és menjen el. A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Most helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban szavára. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk most is a házadban. Hálás szívvel köszönjük azt, hogy veled kezdhetjük el az új esztendőt. Köszönjük a vágyat is, amelyet támasztottál a szívünkben, hogy fontosnak tartottuk azt, hogy eljöjjünk, hogy halljuk szavadat, hogy igéddel a szívünkben indulhassunk el. Köszönjük, Urunk Istenünk, szent lelkedet, akiért fohászkodhatunk, aki az elhangzó igét igazán személyessé tudja tenni számunkra. És most is kérünk erre. Árasz ki közénk lelkedet, hiszen lelket tud újjászülni minket, lelket tud igazán megújítani, lelked tudja végezni a maga megszentelő munkáját bennünk, hogy igaz lehessen ránk nézve is az, hogy egyre jobban hasonlítunk a mi Urunk Jézus Krisztusunkra. Hogy ne csak a nevünkben legyen benne az, hogy Krisztus követők, hanem a cselekedeteink, a beszédünk, minden mozdulatunk, gesztusunk valóban ezt jelezze. Urunk, így fohászkodunk azért, hogy áld meg most ezt az órát számunkra, áld meg igére figyelésünket, hadd lehessen számunkra ez meggazdagító találkozás veled. Egyszülött fiad érdeméért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására, a 368. dicséretünk első és második verszakait énekeljük most együtt. Isten igéje az előbbi ige szakasz mellett még Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik hozzánk, a második rész 5. versétől a 11. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, míg pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. A tegnapi évzáró istentiszteletünkön volt szó arról, hogy az esztendő utolsó napjaiban többé-kevésbé mindenki visszagondol az esztendőre, arra, ami mögötte áll, különböző értékelések készülnek, és arról is beszéltünk, hogy milyen szempontok alapján születnek meg ezek az értékelések. Leginkább most a saját személyes életünkre gondolva. Talán olyasfajta szempontok alapján, mint az, hogy milyen volt az egészségi állapotunk ebben az elmúlt esztendőben, vagy hogy az anyagi helyzetünk hogyan alakult, vagy milyen jelentősebb események történtek a családunkban. Isten igéje fölé hajolva azonban kaptunk egy másfajta szempontot. Ez a másfajta szempont pedig az, hogy hogyan is viszonyultunk mi igazából Istenhez. Milyen jó lenne, hogyha így is, vagy leginkább így gondolnám végig a már elmúlt esztendőt, és aztán valahogy így indulnánk el az új esztendőben. Emlékezzünk csak a Krónikák könyvéből olvasott szakaszra, ahol erről a bizonyos Cidkiá királyról azt olvastuk, ez volt igazából a szentíró értékelése, aki nyilván Isten szent lelke sugallatára írta le, amit leírt, hogy ez a király azt tette, amit rossznak lát az Úr. Bárcsak rólunk, ne ilyesmit kellene följegyezni, vagy ne ilyesmit kellene megállapítani. És tegnap este arról is volt szó, hogy annak a kulcsa viszont, hogy a mi életünkről ne ilyet kelljen elmondani, vagyis hogy az életünk valóban Istennek tetsző élet legyen, hogy azt tudjuk cselekedni, ami Istennek kedves, ami szerinte jó, annak a kulcsa az alázat. Cidkiá királyról olvastuk azt, hogy nem alázta meg magát Isten előtt, nem vette komolyan Isten kijelentését. Kemény nyakú volt, makacs volt, dacos volt. Isten küldte a követeit. Isten szólt hozzá, szólt az ő népéhez, de kinevették, kigúnyolták. És mindennek a vége az lett, hogy Isten nem tartóztathatta vissza fel az ő ítéletét. Be kellett következnie a pusztulásnak. Isten azonban nem ezt akarja, hiszen akik járunk Isten tiszteletre, olvassuk a Bibliát, nagyon jól tudjuk, hogy Isten akarata az, hogy a bűnös ember megtérve éljen, sőt, örök élete legyen. Ezért, hogy valóban örök életünk lehessen, hogy Istennek tetsző életet élhessünk, nagyon fontos az, hogy tudjunk alázatosak lenni. És most ezen a mai Isten tiszteletünkön ezt gondoljuk tovább. Milyen is az alázatos ember? Mi is az alázat a Biblia szerint? Tegnap este ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy a Biblia értelmezésében az alázat az a valóság helyes ismeretéből fakadó józan magatartás. Tehát ismernem kell, jól kell ismernem, és helyesen kell látnom a valóságot. Akkor tudok alázatos lenni. És tegnap este az is elhangzott, hogy a valóság pedig az, hogy Isten az Ura ennek a világnak. A valósághoz hozzátartozik az, hogy Isten nem csak a királyoknak, a magasabb pozícióban lévő embereknek, hanem mindnyájunknak adott és ad valamilyen ajándékot, ad lehetőségeket, vannak különböző képességeink, adottságaink, és ezeket azért adja az Isten, hogy egyrészt mi magunk is örüljünk neki, élvezzük ezeket neki tetsző módon, de azért is adja, és azért adja leginkább, hogy ezekkel mások javára éljünk. És mindez hozzátartozik akkor az, hogy az alázatos ember, mivel ismeri a valóságot, mivel tudja, hogy Isten az Úr, mivel tudja, hogy tőle kap mindent, ezért Istent dicsőíti, nem magának tulajdonítja, és nem tartja vissza azt, amit az Isten azért adott neki, hogy azt kézbesítse, továbbadja másoknak. Most ezen a mai istentiszteleten hallottuk másodikként Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből ezt a csodálatos Krisztus himnusz, ahol pedig magáról az Úr Jézus Krisztusról halljuk azt, hogy megalázta magát, meg hallottuk azt, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Azaz, Jézus Krisztus csodálatos példaként áll itt előttünk. Példaként is, de nagyon jól tudjuk, hogy erőforrásként is. És majd kiderül még jobban a folytatásból az, hogy általa és vele közösségben tudunk mi igazából alázatosak lenni. De először nézzük ezt, hogy mit is jelent ez. Hogyan mutatkozott meg az, hogy Jézus alázatos volt. Hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a maga isteni teljhatalmát, a maga kivételes, egyedülálló pozícióját véletlenül sem használta senkinek a kárára. Nem élt vissza ezzel. Sőt, azt is tudjuk, hogy nem is élt vele, ha az úgy volt jó azoknak, akiket szeretett. Ezért engedte, hogy ő, aki pedig Isten volt, akkor is, amikor emberi testben itt élt közöttünk, mégis két rablógyilkos közé besorolva oda kerülhetett egy keresztfára, ahol egy szavába került volna az, hogy angyalok tízezrei jöjjenek, és megmentsék őt. De ő nem mondta ki ezt a szót. Mert egy másik szót szeretett volna kimondani. Szeretett volna. Tudta, hogy egy másik szót kell kimondani a mi érdekünkben. És ez a szó pedig az, hogy elvégeztetett. Mert rajtunk embereken csak így lehet segíteni. Jézus Krisztus tudta, mi a küldetése, és vállalta a mennyei atyától kapott küldetést. Tudta, mi az atya akarata, és engedelmes volt a halálig. Ő jobban szeretett minket, mint önmagát. Ezért alázta meg magát. És neki valóban meg kellett aláznia a maga isteni dicsőségéből magát, hogy olyan mélyre hajoljon, ahová mi az istentelenségünkben zuhantunk, hogy onnan felemeljen bennünket, és Isten gyermekeivé tegyen minket. Aki ezt a szabadítást átéli, aki ezt a szabadítást kéri és elfogadja, és aztán ott van a szívében az a bizonyosság, hogy így az Isten gyermeke most már azt tud igazán alázatos lenni. Azt tudja, hogy nem neki kell kiverekednie a boldogságot, sőt, igazából még a boldogulását sem. Azt tudja, hogy Jézus Krisztus örökös társa lett e szabadítás által. Isten örököse. Azt tudja, hogy teljes bocsánatot kapott Jézus Krisztus áldozatáért a múltjára. És azt is tudja, hogy isteni dicsőségben lesz része. Majd az eljövendőben. Isten ezt megígérte. És mivel e kettővel tisztában van, azzal, hogy a múltja már rendben van, hiszen Istentől bocsánatot kapott, kegyelmet nyert, és mert reménységgel élhet a szívében, ezért itt most nyugodtan teszi a maga dolgát. Végzi az Úrtól kapott küldetését. Tudja, hogy nem önmagáért él, hanem másokért él. És ez öröm neki. És szívesen továbbad mindent, amit kapott ő is az Úrtól, És közben azt is megtapasztalja, hogy kapja az utánpótlást is egyre gazdagabban. Aki így Isten örökösévé válhat, Jézus Krisztus örökös társává, annak mitől is kellene félnie? Annak miért kellene kicsavarnia bármit is a másik ember kezéből? Miért kellene megelőznie másokat? Miért kellene elbáncsolnia valakit azért, hogy ráállhasson és magasabbra kerülhessen? Hiszen a legmagasabb pozíciót kapta meg, az Isten gyermekévé lett, Krisztus fogadott testvérévé. Ennél többet senki sem kaphat. Ezt meg senki sem érheti el a maga erejéből ezen a földön. Aki mindezt így átéli, hálás szívvel elfogadja, annak már nem nehéz alázatosnak lennie. Önfegyelemmel nem lehet ránevelni magunkat erre a fajta alázatra, amiről a Biblia tanít. Önfegyelemmel legfeljebb nyelni tudjuk a keserűségünket, meg a mérgünket, amikor látjuk, hogy mások megelőznek bennünket, mások előbbre jutnak. De jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy miközben nyeljük a mérgünket, keserűségünket, az kiukasztja a gyomrunkat, vagy másfajta betegség formájában jelentkezhet. Ez az alázat, amelyről Isten igéje szól, a Szentlélek gyümölcse, és ez a megváltottságnak a bizonysága. Azzal kezdődik, hogy valaki behívja Jézust az életébe, mint megváltóját és urát, és elkezd neki engedelmeskedni. Ami azt jelenti, hogy attól kezdve félreáll mindig Jézus Krisztus útjából. Nem engedi, nem akarja engedni, hogy a saját indulata szóljon bele a dolgokba, hanem azt szeretné, hogy ahogyan hallottuk a Filippi levélből, az az indulat legyen benne, amely volt a Krisztus Jézusban. És eközben lesz egyre nagyobb öröm az ilyen embernek az, hogy alázatos tud lenni. Ki tudja azt megvalósítani? Különösebb idegesség, harag nélkül, hogy csak nézi azt, hogy az autópályán sokan megelőzik. Hányszor tapasztaljuk azok, akik közlekednek így autóval, nagyon jól tudják, hogy vannak, akik szinte szeretnek ezzel játszani, akik szinte élvezik ezt. És vannak, akiken látszik, hogy mennyire zavarja az őket, hogyha a másik megelőzi. És biztos, hogy ott dolgozik benne, valahol bennük az, hogy meg akarom mutatni, na majd most én aztán jól rátapos a gázpedálra. Azt is tudjuk, hogy mi lehet ezeknek a vége. Azt tudja mindezt nyugodtan nézni, aki ismeri a valóságot, és itt jön az alázat. És az alázatnak a megfogalmazására, ha gondolunk, hogy jól ismeri a valóságot, helyesen látja azt, és ebből következik a józan magatartás. Maradva itt az autópályán történő közlekedésnél, az ilyen ember nagyon jól tudja azt, hogy az autópálya az nem versenypálya, azt is tudja, hogy milyen sebességgel érdemes és jó közlekedni, mert valószínűleg ismeri az autóját is jól, és még hogyha 200-zal lehetne hasítani is, akkor se fog annyival menni. Mert szeretne megérkezni a célba, meg mert nem szeretne senkinek sem ártani, és bajt okozni. Ismeri a dolgokat, a helyzetet, és így annak megfelelően él. És nem idegesíti az, hogy mások eközben esetleg megelőzik. Jézus Krisztus erre a fajta alázatra akar elsegíteni bennünket, mert ennek nagyon sok haszna van. Először is hasznos annak, aki alázatos. Miért? Jézus Krisztus, amikor az alázatról beszél, akkor nem csupán azt mondja, hogy legyetek alázatosak, mert ő is nagyon jól tudja azt, hogy mi erre nem vagyunk képesek a saját erőnkből, hanem úgy fogalmaz, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És ezzel a kis félmondattal fejezi be, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Mi a haszna az alázatnak? Íme itt van, nyugalma lesz az ilyen embernek. Nem kísérti a versengés szellem, nem akarja mindenáron megmutatni, nem akarja mindenáron bebizonyítani a maga igazát. Az ilyen ember viszonylag könnyen ki tudja mondani azt, hogy hát most nem volt igazam. Az ilyen embernek sokkal könnyebb bocsánatot kérnie is. És rádöbben, és megtapasztalja azt, hogyha kimondja őszintén, szívből jövően azt, hogy ne haragudj és bocsáss meg, nem borul föl a világ. Ellenkezőleg valami krisztusi jelenik meg ott, árad ki. Az ilyen embernek nyugalma lesz, mert nem lesz könnyű megsérteni, megbántani. Akármit mondhatnak neki, vagy róla, ő tudja, ismeri a valóságot, a dolgokat. Nem tölti el keserűséggel, hogy sokan körülötte pillanatnyi sikereket érnek el, mert ő tudja, hogy melyik sávban kell hajtania. Tudja, hogy hova akar megérkezni, és nem irigyli azokat, akik tisztátalan eszközökkel, tisztátalan utakon, tisztátalan célokért teszik tönkre saját magukat. Az alázatos embernek nyugalma van. Azonban az alázat nagyon jó másoknak is, nem csak annak, aki alázatos. Gondoljunk csak bele, hogy kivel kellemesebb együtt élni. Az olyan feleséggel, férjel, gyermekkel, főnökkel vagy beosztottal, aki mindig ragaszkodik ahhoz, hogy neki van igaza, aki önző, aki maga körül forog, aki a többieket eszköznek tekinti, és a maga céljára akarja használni, sőt, egyáltalán aki használni akarja a körülötte lévő embereket, sőt, még Istent is használni akarja. Vagy pedig az olyan emberrel kellemesebb és könnyebb együtt élni, aki jól ismeri a valóságot, a dolgokat, aki tudja azt, hogy ő is tévedhet, aki tudja azt, hogy ő van a többiért, és nem a többi érte. Vajon nem az alázatos emberrel jobb együtt élni? Azonban azért is alázatosaknak kell lennünk, mert ez az Isten akarata. Mert annak következménye van, hogyha valaki alázatos, de annak is, hogyha nem alázatos. Jakab apostol levelében így olvashatjuk ezt. Isten a kevélyeknek ellenük áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. De gondolhatunk Mária csodálatos énekére is, Lukács evangéliuma első fejezetéből, ő pedig így fogalmazott benne, Isten hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Vagyis az alázatos szívű ember úgy tűnik, hogy mindig számíthat Isten szerető gyöngét felemelő kegyelmére, jelenlétére. De az, aki kevés és kevés marad, az Isten ellenségévé lesz. Őrizzem meg ettől bennünket, az Úristen. Olyan jó lenne, hogyha most még itt a nap folytatásában elgondolkoznánk mindazon, ami benne van ebben a csodálatos Krisztus himnuszban, és elgondolkoznánk egy kicsit ennek fényében az életünkről. És mindenhez segítség lehet az, hogyha kezünkbe véve a Bibliát tovább olvassuk Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből ezt a második részt. Hogyha tovább olvassuk a levelet, mert meglátjuk, hogy milyen életmód is fakad abból, hogyha valaki megtanulja az Úr Jézus Krisztustól ezt az alázatot. És gondolhatunk arra az énekünkre is, amelyet leginkább adventben szoktunk énekelni, bár az év minden napján is énekelhetnénk. Ez a 312. dicséretünk. És hadd fejezzem ezzel be az alázatról szóló bizonyságtételt. Az énekszerző így fogalmazott, és mennyire igaz. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testig ők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Legyen így Isten kegyelméből, és legyen így áldott az új esztendünk is. Amen. ...285. dicséretünket keressük meg, és a negyedik verszakát énekeljük most. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert nem tekintetted zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő vagy, hanem megaláztad magadat, engedelmes voltál a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Köszönjük, hogy te elsegíthetsz minket is egészséges, józan életszemléletre, a valóság helyes megismerésére, és a magunk személyes küldetésének az elfogadására. Kérünk, Urunk, adj lelkedből erőt, hogy értsük és szeressük elrendelt utunkat, s minden parancsodat. Szabadíts meg minket attól, hogy magunk körül forogjunk, magunkat féltsük, csak magunknak akarjunk gyűjteni. Szabadíts fel arra, hogy örömmel szolgáljunk egymásnak, és tőled kapott javainkkal a te dicsőségedet tudjunk élni. Tedd, kérünk, mindannyiunk számára egészen gyakorlativá, hogyan kell ezt elkezdenünk már most. Könyörgünk hozzád azokért is, akik mindebből semmit sem tudnak, és akik éppen ezért megrabolják a te dicsőségedet, és sok kárt okoznak maguk körül. Segítsd el őket a világosságra. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk személyes gondjainkat, egyházunknak és népünknek a jövőjét. Köszönjük, hogy te feljebb, mint ahogy hinni és elgondolni tudjuk, meghallgatsz minket. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyának, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyekben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Nagyon sok szeretettel hívok mindenkit holnap délelőtti istentiszteletünkre is, hiszen vasárnap lesz, és ezért újra lehetőségünk lesz arra, hogy itt együtt is hallgathassuk, olvashassuk Isten igéjét, és együtt is magasztalhassuk őt. Az utána következő héten pedig már a megszokott rendben alakulnak a gyülekezeti alkalmaink, tehát szerdán 9 órától megtartjuk a nyugdíjas délelőttöt, szerd este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzusra jártaknak az alkalmát tartjuk. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció órát tartunk, 7-8 órától pedig a biblia körünket. Sok szeretettel várunk mindenkit hétközi alkalmainkra is. Most pedig kívánok minden kedves testvéremnek Istentől gazdagon megáldott új esztendőt. 285. dicséretünket folytassuk, énekeljük az 5., 6. és 7. verszakait, a 7. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Végezetül himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!